köszöntöm ezeket továbbra is a Kossuth térről. Ahogy azt láthattátok már, akik esetleg régebb óta néztek bennünket, több szerkesztőség összefogásával állt össze a mai műsorrend, és mindegyik szerkesztőség vállalta, hogy egy műsorblokkal hozzájárul a mai adáshoz, hogy ezzel is minél átfogóbb képet mutassunk arról, hogy megítélésünk szerint ez a törvényjavaslat, ha elfogadják, milyen hatással lesz a magyar társadalomra, milyen hatással lesz a magyar civil szférára, és úgy általában a sajtószabadság helyzetére. A következő blokkban a vendégem Hajós András lesz, aki már itt is ül mellettem. Szervusz András, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusztok, köszöntök mindenkit. Ha már említetted a több szerkesztőséget, én gondolom én a TV2-t képviselem.
Nem tudtam róla eddig, de akkor kezdjünk ebbe bele, rögtön így.
Nem.
Figyelj, bekérdezek, ez nem lesz probléma, elhajkodj egy percig sem. Milyen formában képviseled a TV2-t itt?
Nem, beszéljünk a lényegről, majd ezt, megvan ennek a fóruma, hogy hol tudok ezzel haknizni, most nem ezért jöttem.
Nem tudtam, hogy érintettél lesztek ennek az átláthatósági törvénynek, de egyébként lehet, hogy jó lenne, ha a TV2 egyébként ennek eleget tenne, és akkor egyébként a sok más szerkesztőség munkája megkönnyülne, és nem kellene annyi közadatigénylést beadni.
Annyiban aggódom a TV2-ért, hogy legutóbb
magadért most már
távozó vezér egyik interjújában említette, hogy van egy szlovén TV, tehát hogy megvásárolt a TV2 egy szlovéniai televíziót. Nem tudom, hogy ez nem lesz-e gond. Vagy ez csak onnan idefelé probléma?
Általában a magyar kormány szuverenitás érzékelési indexe az Magyarország irányába erős, Magyarország irányából pedig gyenge. Tehát van egy ilyen fordítottan arányos mércéje. Lehet, hogy ez most akkor fog változni. Na de, hogy akkor térjünk rá a konkrét törvényjavaslatra, te hogyan és milyen formában értesültél erről, és mire gondoltál, amikor először olvastál erről?
Újságban olvastam, nem akarok kiemelni egy...
Melyikben?
Portát, szerintem én a 24.hu-n találkoztam vele először, de ez nem azt jelenti, hogy...
Tények.hu-t nem nézted meg, hogy gyorsan mi a állati álláspont, vagy?
Elmulasztottam. És az volt az első benyomásom, hogy akkor ez a szokásos hatalomtechnikai terelés, a tihanyi beszéd és a ukrán kém ügyek okozta problémákról, aztán olvasgattam, és a belső rálegyintésem így elszállt, mert ugye az a nehéz helyzet, hogy még ha hergelés is, még ha terelés is, azért ez egy olyan tartalom, amire nem lehet azt mondani, hogy á, úgyis csak vicceltek, csináljátok csak. Én azt gondolom, hogy ez ismételten egy határátlépés, ami egyébként olyan értemben nem lep meg minket, akik ezeket a lépéseket nem nemzetvédelemnek, hanem határátlépésnek tekintjük.
Neked ugye eléggé különleges státuszod van a magyar nyilvánosságban, hiszen 2006-ban az akkor regnáló kormánypárt ellenében léptél fel és követelted az akkori kormányfő Gyurcsány Ferenc távozását. Itt jelezném, ez a múlt héten megtörtént, hogy értesültél-e róla. 19 év kellett hozzá, de ugye 2010-et követően is, ugye 2006-ban az akkori ellenzék sztárolt téged emiatt, aztán 2010 után viszont ennek az ellenzéknek, aki kormányra került voltál, a kritikusa több alkalommal, és akkor már kifejezetten kárhoztattak emiatt, és ennek ellenére ott vagy most a TV2-n, szóval egy nagyon izgalmas és összetett státuszod, amit sokan nehezen tudnak értelmezni. A te megítélésed szerint ez a törvény alkalmas lehet arra, hogy egyértelműbben fölhívja a figyelmét adott esetben akár a kormány iránt szimpátiát érzőkben is, hogy valójában nekik sem jó az, hogyha a szuverenitás Magyarországon kizárólag Orbán Viktor szuverenitását fogja jelenteni, és mindenki másnak pedig Kuss lesz a neve.
Hát a szívemből kérdeztél, mert én éppen erről akarok beszélni. Az én kompetenciám az állampolgár. Én egy szavazó polgár vagyok, attól függetlenül, hogy a médiában dolgozom és időnként megnyilvánulok, attól függetlenül ugyanúgy a néni vagyok, akit a piacon megállítanak és meginterjúvolnak. Semmilyen mandátumom nincs, ezen túl semmilyen ráhatásom a dolgok menetére, csak mint szavazó. És engem is mindig az érdekelt, hogy egy dolog a törvény, egy dolog a hatalomtechnika, ennek az elemzése legyen az okos újságírók és elemzők dolga. Engem mindig a másik oldal érdekel, hogy miért működik. Hogy miért tud működni, hogy miért nem kiröhögik az emberek, hogy ez már sok, akár a saját híveik is miért nem mondják azt, hogy itt már elég, ahogy említetted is, például én, meg még sokan mások tudtunk felmutatni olyasmit, amikor a saját elfbarátainknak mondtuk azt, hogy ez már egy kicsit
sok. Sokan mások, azért bocs, tehát így pont az a
jó,
probléma.
Most nem az az érdekes.
De ez az érdekes szerintem, hogy mi az a pont, amikor mondjuk adott esetben, hát nem tudom, hogy lehet-e ismerő beszélni egy szereptársán, vagy hogy hívják ezeket, tehát hogy mi lesz az a pont szinten, amikor alapvetően azok a véleményformálók, akiknek egyébként milliók követik a szavukat, az étkezési szokásoktól kezdve a körömlak használaton át, egyszer csak azt mondják, hogy
ez a pont megtörtént, hiszen a maga Tiszapárt létrejötte a te almodban, az erről szólt, hogy valaki onnan fölállt, és azt mondta, hogy elég, és nagyon sokan valószínűleg csatlakoznak. Én egyébként általában a saját ismeretségi körömben és a saját fideszes érzelmű barátaimmal, ismerőseimmel is mindig úgy próbálok beszélni, hogy nem ismételgetni próbálom az önmagunk, a saját táborunk hergelésére, vagy szívmelengetésére okot adó érveket, hanem mindig próbálok azokhoz beszélni, akik máshogy gondolják. És én ennek az ügynek kapcsán szeretnék egy ilyen józan paraszti eszű végiggondolást végigcsinálni sok emberrel. Tulajdonképpen azokhoz a nénikhez szólok, akik, mert legtöbben nénik, akik vidéki nénik, akik szavaznak a Fideszre. Ha elhisszük azt, hogy idegen hatalmak érdekeit követi az a sajtóorgánum, amelyik valahonnan külföldről pénzt kap, akkor ezáltal el kell hinnünk azt, hogy az ott dolgozók, azok ezeknek az idegen hatalmaknak az érdekeit szolgálják, valószínűleg pénzért, miért is lenne meggyőződésesen amerikai hitű, vagy angol, vagy brit, vagy orosz, vagy akkor miért nem költözne oda? Szóval, hogy van-e ennek realitása, hogy tényleg szerkesztőségekben sok-sok helyen gonoszul azon dolgoznak újságírók, hogy elveszeljék Magyarországot? Kettő. Még ha így is volna, mit tudnak tenni? Kiadják a magyarországi rakétasilók térképét? Elárulják, hogy hol nincs fal a magyar határon? De Európai Unióban egy nyitott schengeni övezetben mi értelme van? Mi szükség volna erre? Aztán megint másik. Valójában akkor ezzel, aki elhiszi ezt, azt állítja, hogy akár a villamoson mellette utazó, vagy a templomban mellette ülő állampolgártársa, ha hisz ezeknek a lapoknak, amelyek ellenvéleményt fogalmaznak meg a kormány álláspontjával szemben, akkor azok is magyar ellenesek, tehát nem magyarok. És itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy hogy fáj ennek az országnak jogosan még mindig, hogy egyszer Trianonban valakik vonalakkal meghúzták, hogy ki magyar és ki nem. Ezt csináljuk fejben, ezt csinálják azok az emberek fejben a másik magyar állampolgártársaikkal, kis vonalakkal elzárják őket egy határon túlra, akik azt feltételezik, hogy a másik vélemény az egyenlő valamilyen Magyarországnak ártani akarással. Azt hiszem, hogy ez az a szolidaritás hiány, ez az a kettészakítottság, ami miatt működnek ezek az egyébként göbbelszi, sztálini, rákosi hatalomtechnikák.
Fejtesz, hogy amikor 2006-ban te ezt a nyilatkozatot tetted az akkori Hír TV-n, akkor valamilyen módon a Fidesz közeli emberek keresették a társaságodat, az is lehet, megpróbáltak, nem tudom én, meggyőzni, esetleg kampányolja nekik, vagy bármilyen módon támogasd a pártot. Tehát nem tartom kizárt, hogy esetleg kialakult valami fajta informális kapcsolódásod fideszes körökhöz. Ez a kapcsolat esetleg kialakult-e tényleg, illetve megmaradt-e? Tehát például mondjuk a mai nappal bezárólag van-e bárki a Fidesz környékén, nem kell megnevezni, de van-e egyáltalán bármilyen kapcsolódásod, akikkel mondjuk föl tudod vetni azt a kérdést, hogy de egyébként ennek mi értelme? Komolyan gondoljátok, hogy tényleg így működik a világ? Komolyan gondoljátok, hogy tényleg ezek a sajtóorgánumok bármifajta veszélyt jelentenek az országra? Tehát van-e ilyen lehetőséged, vagy nincs?
Nincsen ilyen lehetőségem, ezeket a kapcsolatokat nagyon hamar zártam. Egy pár napig mentek az ilyen baráti telefonok, azoknak mind megmondtam, hogy ettől függetlenül utállak titeket. Nekem semmilyen oldalon nincsen ilyen kapcsolatrendszerem, és ezt nagyon szeretem, nem is igénylem ezt. Vannak, időnként voltak ilyen próbálkozások, egyszer felhívott, vagy elmondta személyesen valaki, hogy szerinte ő most megmentett, magas fideszes körökből, jó régen volt, én valamit írtam, vagy mondtam.
És már 10 után?
Igen, és akkor meg lett rám haragudva, és akkor, hogy ő megmentett, és amikor mondtam, hogy hát ezt kikérem magamnak, hogy ő meg, hát egyszer célba ér valami, hát egyszer a főnök ideges lesz, eljutnak a mondataim hozzá, hogy ezt el akarja venni tőlem ezt a sikert, akkor halál komolyan az volt a válasz, hogy te hülye vagy, te a kilövési engedélyt akarsz magadra. Akkor ezt nem vettem túlságosan komolyan. Nem foglalkozom kapcsolatrendszerépítéssel.
Szerintem mi szükséges ahhoz, hogy az a tiltakozás, ami most formálódik még, és nyilvánvalóan nem mi alakítjuk, tehát itt nagyon sokan érintettek, civil szervezetek sokasága, más sajtóorgánumok is, igazából a teljes magyar társadalom, tehát nem lehet megmondani, hogy ki az, aki ennek majd az élére fog állni. Szóval mi kell ahhoz szerinted, hogy ez egy olyan tiltakozás legyen, ami nem követi a korábbi tiltakozások mintázatát, tehát nem lesz egy szűk körnek a sajátja, hanem ténylegesen alkalmas arra, hogy széles körben fölkeltse az emberek felháborodását és szolidaritás vállalását a megtámadott szervezetekkel szemben.
Szerintem a a ringben a harc, ami sokan kijövünk, ők vagy visszakoznak, vagy nem. Ez a játék, ez nem vezet különösebben sehova, de csinálni kell. Én szerintem annak a 3-400 ezer néninek, akit a Fidesz saját táborán belül is nyilván mér, én szerintem a fideszeseknek kell most eldönteni, hogy egy olyan országba akarnak-e élni, amelyik kizárja az állampolgártársait, amelyik megmondja, hogy ki magyar és ki nem magyar, hogy ők így akarnak-e élni. Hogyha belegondolnak szépen nyugodtan, például tetszene nekik, hogyha a vejük ezt csinálná a lányukkal, hogy kusolnia kell, és hogyha ellenvélemény van, akkor a vasárnapi ebédnél azt mondaná, hogy betiltalak, mert te a szomszéd falu ügynöke vagy. Szóval kicsit el kéne gondolkoznia szerintem a Fidesz szavazóknak, és őnek kéne meghúzni belülről azt a féket, hogy mi az, amit ez a hatalom nem érdemes, hogy átlépjen.
Nem vagy politikai elemző, de ettől még érdekelne, mert a legelején, amikor elkezdtük a beszélgetést, ilyen megfejtésekkel jöttél, hogyha amúgy nem a átláthatóság, a transzparencia erősítését célozza ez a törvény, hiszen nyilvánvalóan erre nem alkalmas, tekintettel, hogy egyrészt ezek a szervezetek jelenleg is talán a legtranszparensebben működnek az országban, hiszen bírósági nyilatkozattételi kötelezettségük van, a beszámolóik elérhetőek, és egyébként maguktól is különböző átláthatóság és transzparencia kiadványokkal segítik a tájékozódást, hogy milyen forrásokból gazdálkodnak, bár a magyar állami szervek tennének ugyanígy. Tehát, hogyha nem az átláthatóság növelése, akkor szerinted mi az a prompt politikai kihívás, amire válaszol ez most megszületett Orbánéknál?
De politikai elemző vagyok, csak nem olyan ismert, és bátorítok minden magyar állampolgárt, hogy legyen politikai elemző, annyi kell hozzá, hogy minden oldalról olvasson mindenfélét, és gondolkodjon el, ne szurkoljon, hanem figyeljen. Én azt gondolom, hogy amiről most igazán szó van, az, hogy jelenleg szerintem egy ember van, akinek érdeke a háború. Zelenszkinek nem érdeke, miért lenne érdeke, hogy pusztuljon a népe, az országa. Putyin belefáradt, sokba kerül, sok orosz hal meg. A szomszédos szlávországok békét akarnak. Kizárólag Orbán Viktor érdeke a háború. Ez az egyetlen keretezés, amire fel tudja húzni a veszélyhelyzetet, ezeket a típusú háborús, hidegháborús, vagy akár éppen polgárháborús ijeszgetéseket. Ezzel lehet magyarázni, a háborúval lehet magyarázni a csekély gazdasági teljesítményt, a repülőrajt hiányát. Én szerintem azon kellene a fideszeseknek elgondolkodni, hogy biztos, hogy pusztán hit alapon, és én értem, hogy egy a tábor, egy a zászló, értem, hogy utálnak esetleg minket, értem, hogy úgy jó oda pörkölni, de hogy egy picit egyel távolabb lépnek, és én mindenkiről feltételezem, még akivel vitatkozom is, hogy szereti a hazáját, ez én nálam egy ilyen alap erkölcsi kódex első mondat, hogy bárkivel vitatkozom, arról nem feltételezem, hogy nem a hazáját szeretné, és nem ennek érdekében. És ha ezt megtanulnák, és innen néznék ők is, akkor szerintem rájönnének olyan turpiságokra, amik az ő unokáiknak is rosszak, az ő vejüknek is rossz, nekik is rossz, és az ő falujuknak is rossz.
Bocs, ez nagyon fontos, amit most mondtál, és ezt akartam kérdezni tőled, hogy is volt olyan, hogy te ezt a típusú méltányosságot, ezt a típusú közéleti méltányosságot nagyon meglepő helyről tapasztaltad volna, tehát hogy mondjuk volt olyan valaha, hogy jobboldali szélső, jobboldali vitapartnered hasonlóképpen ezt megengedte neked, hogy adott esetben te is meggyőződésből vallod azt, ami az ő idegeit milyen borzolja?
Nagyon sok ilyen volt, de elnézést kérek, én kultúremberekkel ismerkedem, szóval az én köreimben, még akár a tőlem nagyon távolálló véleménykörökben is ismeretlen a másik magyarságának, emberségének, jó szándékának az elutasítása. Ez neveltetés és intelligencia kérdés.
Hát a szemtől szemben nehezebben vállalnak ilyen konfliktusokat emberek, de mondjuk azért, hogyha egy kicsit távolabb kerülnek a arcottól, akkor már sokkal könnyebben dobnak vissza egy ilyen vádat rád?
Lehetséges. Én egyébként nem érzem a hétköznapokban feladatomnak, hogy győzködjek. Én nem szoktam ilyen nagyvárosi zórróként rendet rakni, ha fideszes véleményt hallok, nem ugrok oda, és nem kezdek el győzködni. Nagyon kevés Molnár Áron csörgedezik az ereimben, de én azt hiszem, hogy ezt csinálni kell, amit ti csináltok, és egyébként szerintem nagyon-nagyon rossz lesz. Ez egy másik végig gondolható dolog. Mindenki képzelje el, hogy egy olyan világban él, ahol csak azt a véleményt hallja, ami neki tetszik. mert nincs olyan sajtóorgánum, ami neki ellenszenves, nem mond az a ronda influencer, vagy tiktoker, vagy újságíró olyan dolgokat, ami kellemetlen, vagy sértő. Ez nem gyanús? Nem gyanús, hogyha ha megyek az utcán, és mindenki azt mondja, hogy gyönyörű, vagy csodálatos, én szerintem ez életszerűtlen. Egy kicsit szerintem föl kéne ébredni, és rá kéne jönni arra, hogy a másik vélemény az engem is véd. Az elgondolkodás, a mérlegelés lehetősége az engem is véd. Arról nem is beszélve, hogy mi van, ha legközelebb őnekik lesz ellenzéki véleményük. Azért ezt így nagyon egyszerű végig gondolni. Milyen szörnyű világ lenne, ha mondjuk szegény Bohár Dánielt betiltanák. Azt senki se akarná, ugye?
Itt hagyom a kérdést a levegőben. Nagyon fontos kérdés, hogy te sokszor álltál ki civil szervezetek mellett, konkrét kampányokat is vállaltál civil szervezetekkel együttműködésben azért, hogy az ügyüket vagy a támogatásukra a figyelmet fölhívt. Most ugye alapvetően nagy elérésű újságok szervezték ezt a mai adást, és kevésbé esik most szó arról, hogy nyilvánvalóan rengeteg értékes, fontos, társadalmilag kívánatos munkát végző civil szervezet is a hatálya alá esik ennek a nem kívánatos törvénynek. Ám szerinted mik azok a civil szervezetek, amikre kifejezetten kevés figyelem irányul, te kifejezetten kötődsz is akár hozzájuk, fontosak tartod a munkájukat, és szívesen kihasználod most az alkalmat, hogy fölhívd rájuk a figyelmet?
Mert például nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az utcáról a lakásba egyesület, akinél mondjuk mi a Dalfutárral forgattunk is, és az egyik, a műsorunk egyik vendégével kicsit játékosan részt vettünk egy szociális lakás felújításában. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hol, amennyiben, és fogalmam sincs róla, hogy kapnak-e külföldről pénzt, de amennyiben külföldről kapnak pénzt, akár egy külföldi NGO-tól, akár egy külföldi kormányzati szervtől, akkor nagyon nehezen látom, hogy hol árt az Magyarországnak, hogy emberek kifestenek egy amúgy romosan rothadó épületet, hogy abba az erdőből, mint az konkrét esetben volt, az erdőből, a kartonpapírokról beköltözhessenek magyar állampolgárok. Nagyon nehezen látom be, hogy mondjuk a bike mafia, amelyik folyamatosan biciklizve a városban szendvicseket oszt hajléktalanoknak, ha adott esetben ki is derülne, hogy kapnak valamilyen olyan pénzt, ami esetleg gyanús, nagyon nehezen látom, hogy az ő tevékenységük hol rombolná a magyar közéletet. És ezt lehetne hosszasan sorolni, de még engedj meg még egy gondolati játékot. Tegyük fel, hogy valóban komolyan gondolják ezt, és nem csak terelés ez, és valóban elkezdenek élni vele. Tegyük fel, és ne történjen meg, bocsánat, hogy ilyet mondok, valakit bezárnak. Akkor az a valaki ki fog menni Bécsbe, és onnan fogja az interneten közvetíteni, hiszen a Szabad Európa Rádióbannak is van egy történelme. Akkor van ennek értelme? Nekem nem mindegy felhasználóként, hogy a Gulyás Marcit úgy néz, Gulyás Marcinak nem mindegy, hogy Bécsben kell leélnie, vagy itt, de nekem, tehát úgyis hozzájutunk ezekhez az információkhoz. Akkor mi fog következni? Akkor, ha én nézem, akkor utána én leszek a bűnös. Mert ebből akkor az következik, hogy ha kitiltjuk azokat, akik a nemzet ellen tesznek, akkor ki kell tiltanunk azokat is, akik ezt nézik, és akik ezt elhiszik. De akkor ki kell tiltanunk már most is azokat, akik magánszemélyként külföldről támogatják, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan világot akarunk, amiben tényleg ilyen 1984-et idézően kutatják és figyelik a bankszámláinkat. Én nem hiszem, hogy ez bárkinek jót tenne, és nem is hiszem, hogy ez bárhova vezetne. Ez teljesen értelmetlen.
Nagyon örülök egyébként, hogy pont az Ulét az utcáról lakásba egyesületet, illetve a Bike Mafiát mondtad, valóban két rendkívül értékes szervezet, és pont egyébként az Ule, nem beszéltünk össze, tehát nem az volt, hogy megkértelek, hogy őket hozz ide, egy nagyon nehéz élethelyzet elé kerültek szervezetileg, mert pont a Trump adminisztráció döntése miatt 40 millió forint kiesett a költségvetésükből, és valóban tehát nem nemzetellenes összeesküvés szerveznek, hanem konkrétan hajléktalanságban élő embereknek lakást biztosítanak, lakhatást számos embernek. Többek között például a tavalyi influencer tüntetés után összegyűjtött pénzből is egy olyan komplex lakhatási és reintegrációs programot indítottak, aminek köszönhetően egykori gyerekáldozatoknak most már sokassága tudott biztos lakhatáshoz és életkezdéshez jutni, úgyhogy mindenki döntse el, hogy valóban ők jelentének-e bármifajta problémát a nemzet szuverenitására nézve vagy sem. Egy záró kérdésem van hozzád, aztán következik a következő blokk. Ugye az egész törvénynek igazából az az alapvető indoklása, hogy a közéletben való részvétel a közvélemény befolyásolása az egy olyan tevékenység, amiért felelősséget kell vállalni. Szerintem ezzel egyet tudunk érteni magában. Viszont, hogy ez a felelősségvállalás, ez azt jelenteni, hogy aki ilyesmit tesz, az semmilyen módon ne fogadjon el Hegyeshalmon túlról, vagy Nyíregyházán túlról érkező pénzt, tehát adott esetben határon túli állampolgárok hozzájárulását sem a működéséhez, semmi esetre se próbálkozzon meg, akár mondjuk nemzetközi együttműködésben, több szerkesztőséggel, vagy más civil szervezetekkel együttműködésben projekteket vinni, mert azt sem tartja kívánatosnak a törvény, és hosszan lehetne sorolni azokat az egyébként nagyon életszerű példákat, amelyek arról szólnak alapvetően, hogy itt a Kárpát-medencében élő népek között például milyen együttműködések alakulnak ki a civil szférában, a sajtóban, és hosszan lehetne még sorolni. Te mivel érvelnél azoknak, a jóhiszemű embereknek, akik nem rossz indulatból támogatják ezt a törvényt, hanem azt gondolják, hogy igenis a felelősségvállalás az elvárható a közélet befolyásolása mellett, hogy miért nem kártékony tevékenység az, hogy emberek egy demokráciában véleményt nyilvánítanak, tudósítanak a kormányzatnak, a hatalomnak kínos dolgokról, és egyáltalában segítik a tájékozódást. Tehát, hogy miért kívánatos valójában egy demokrácia működéséhez az, hogy a közvéleményt befolyásolják minél többen?
Egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy láttak-e már kémfilmet, és abban, akiket repülőről ledobtak befeketített arccal, hogy valamilyen fedett akciót végezzenek egy másik országban, azok végül reggel szerkesztőségi cikket írtak-e, vagy puskával lőttek-e, de ez inkább a vicc része. Én valójában azt kérdezném tőlük, hogy amikor cipőt akarnak venni, amikor különböző áru összehasonlító portálokra fölmennek, amikor megnézik, hogy melyik nagy áruházláncban olcsóbb a krumpli, mert hétvégére jön az unoka, és főzni kell valamit, amikor biciklit kell venni a gyereknek, amikor autót akarnak venni, és a THM-eket nézik, hogy hol milyen ajánlatot vesznek, akkor ők szeretnék, hogyha ezt nem tehetnék meg, ha nem tájékozódnának, hanem csak és kizárólag az orbánviktor.hu mondhatná meg, hogy hol kell krumplit venni, biciklit, lakást és cipőt. Hát mindenki érti, hogy a tájékozódás, a dolgok összehasonlítása az minket véd. Az, ami páncélunk, az, ami utolsó, egyetlen páncélunk. És itt szeretnék üzenni a szuverenitás védelmi hivatalnak. Tudom, hogy ez nagyon gyanús, hogy ez ilyen New Yorkos, ez a sapka, de esküszöm, itt vettem Magyarországon. TV2-es pénzből utána lehet nézni.
Szerintem azért a számlákat kezd el előszedni, mert lehet, még szükség lesz majd rá. Hajós András, nagyon köszönjük, hogy itt voltál és vállaltad a megszólalást.
Köszönöm a meghívást, és köszönjük, hogy itt dolgoztok hidegben, fagyban, bár nyár van, de jó hangzott.
És tekintettel a repülőrajt eléggé hát félre sikerülten alakult eddig ebben az évben, ezért nagyon remélem, hogy a mai adásunkkal nem növeltük az álláskeresőknek a számát. Reméljük, hogy szombaton ugye látunk abban a műsorban, amiben eddig is láthattak téged a nézők.
Sajnos már véget ért. Köszönöm.
Ja, akkor ez megoldódott. Jó, rendben.